Korábban készítettem már interjút a Proof of Concept pályázatról, és most örülök, hogy egy olyan mikrobiológussal beszélgethetek, akinek egy olyan szakaszba érkezik a kutatása, amiből majd nekünk laikusok számára kézzel fogható haszna lehet. Dr. Marik Tamás mikrobiológus a vendégem, és akkor beszélgessünk erről, hogy már egyszeri magkezelés után is növekedhet a terméshozam. Ez most így nagyon sarkosan. Honnan is indult ez a kutatás? Honnan jött a kutatásnak az ötlete?
A kutatás ötlete az onnan indult, hogy én mikrobiológusként dolgozom, és a mikrobák és a növények nagyon sokszor kapcsolatban állnak egymással, és olyan vegyületeket tanulmányoztam a PhD kutatásom során, amiket tulajdonképpen a mikrobák kommunikációra használhatnak a növények felé, valamint ezeknek a vegyületeknek van antimikrobiális hatásuk is. Jelenlétükkel a növénypatogén gombákat vagy baktériumokat kiszoríthatják ezek a vegyületek, valamint a növények felé kommunikálnak.
Tehát magyarán azokat a gombákat, amelyek betegséget okozhatnak?
Például azokat is, igen. És a kutatás utána arra az irányra tért át, hogy vajon a növények felé hogy kommunikálnak ezekkel a vegyületekkel a termelő gombák, és azt vettük észre, hogy tulajdonképpen pozitívan hat a növényekre, és már rengeteg mindent lehetett olvasni a szakirodalomban, hogy a növényeknek az immunválaszát aktiválják, tehát hogyha ez a vegyület jelen van a növény környezetében, akkor maga ez a vegyület is beindít olyan folyamatot a növényben, amivel ellenállóbb lesz például egy patogén támadás ellen. És utána kezdtünk tovább gondolkozni, hogy vajon hosszú távon hat-e a növényre úgy, hogy nem csak az immunválaszt indítja be, hanem tulajdonképpen serkentőleg hat a növekedésükre. Ilyenkor jött a lútfüves kísérlet, mert ugye azokon a legkönnyebb kísérletezni, hiszen ez egy modellorganizmus, ami azt jelenti, hogy a biológiai kísérleteket könnyen beállíthatjuk rajta, van hozzá hatalmas szakirodalmi háttér, és utána jött ugye a paradicsomos ötlet, hogy valami gazdasági haszna is legyen, és a végén azt vettük észre, hogy a terméshozam is növekedett azoknál a paradicsomnövényeknél, akik kezelve voltak ezekkel a vegyületekkel.
Tehát eredetileg abból indultak ki, hogy hogyan tud egy növény, igen, védekezni a betegségek ellen. És közben jött az, hogy nem csak hogy védekezni tud a betegségek ellen, hanem még nő a terméshozama is.
Így van. Tehát ezt úgy kell nézni, hogy vannak ugye a termelő mikroorganizmusok, akik termelik ezt a molekulacsoportot, amiket mi kivontunk a mikrobákból. És utána ezzel a kivonattal kezeljük a növényeket, és én ezt a kísérletet, hogy kezelem a paradicsom növényeket, én ezt 2019 óta csinálom. Az elején egy mellékágként indult, nekem más feladataim voltak, csak a jó kutatót a kíváncsiság az vezérli, úgyhogy építettem magaságyást a intézetünk udvarán, és ott tulajdonképpen az elején 60 darab paradicsom növénnyel indítottam el a kísérleteket, ahol kezeltem a magukat, és a kontrollcsoporthoz képest jelentős termésmennyiség növekedés következett be, és utána én ezeket megismételtem, kipróbáltam más vegyületeket is, és a legjobbat kiválasztva adtam be ugye a Proof of Concept-re 24-ben a pályázatot, és onnan indult, hogy van egy kezelésünk, van egy megfigyelésünk, és hogy ott valójában mi történik, azt kellett kiderítenünk, és ehhez kellett ugye laboratóriumi molekuláris vizsgálatok, hogy kiderítsük, hogy valójában mi történik a növényben. Mi okozza a hosszú távon, mert a magkezeléstől az, hogy termőre fordul a paradicsom, ez körülbelül egy olyan 3 hónap, és hogy ilyen hosszú hatás is van, és ezt beszerettük volna bizonyítani.
Itt a mag van kezelve, nem pedig maga a növényke. Miért jobb a magot kezelni, mint magára a növényre kijuttatni az anyagot?
A magot azért jobb kezelni, hiszen mielőtt elülteti az ember, a magok ott vannak zsákokban például, és ezt ugye, mint csávázószer rájuttatjuk a magokra, vagy a paradicsomnál egyébként egy vetőszalagos megoldással szeretnénk ezt megoldani, hiszen azokat ugye először palántázni kell, és a lényeg, hogy a maggal érintkezzen a kezelőanyag, és utána, hogyha ezt a magot elülteti az ember, akkor onnantól már ezt a kezelést nem szükséges megismételni, hiszen olyan biológiai folyamatok indulnak el, amik a növényeknek a növekedését serkentik, valamint a fotoszintetikus pigmentjük is jelentősen megnövekszik, ami azt jelenti, hogy a növény egy sokkal egészségesebb állapotba kerül, így értelmezhető, hogy a végén több lesz a termésmennyiség is.
De kinézetre egyébként ugyanúgy néz ki a nem kezelt magból fejlődött palánta, mint a kezelt magból fejlődött palánta?
Kinézetre igen, a méretén sokszor látjuk, hogy jóval nagyobbak. Hogyha így sorba pakoltuk őket az üvegházban, akkor lehetett látni, hogy ilyen hullámzó, ahogy váltakozott a kezelt és nem kezelt, tehát hogyha így jöttek sorban, akkor ugye a kezelés az nagyobb növényeket eredményezett, úgyhogy ez látható volt a méretükön, viszont maguk a növények azok teljesen ugyanúgy néznek ki.
És belülről is vizsgálták a növényt, hogy mi játszódik le benne, mi zajlik le benne?
Igen, ehhez egyrészt a fotoszintetikus pigmenteket vontuk ki és vizsgáltuk, az alapvető méreti különbségeket néztük, tömeget, valamint a RNS szekvenálás során génexpressziós változásokat, tehát génkifejeződést néztünk, hogy azok a gének, amik alapból a növényekben benne vannak, melyik aktiválódik, vagy éppen gátlódik, és ezeket vetettük össze a kontroll növényekkel, és itt találtunk érdekességeket, hogy ténylegesen mi vezethet ahhoz, hogy a termés mennyiség növekszik.
És itt elég, hogy csak a magot kezelik kívülről, nem kell bejuttatni a magba ezt az anyagot?
A mag, hogyha kívülről kezelve van, akkor tulajdonképpen ez az anyag beépül a növényi sejtekbe, és ott ugye, mint jelmolekula szolgál ahhoz, hogy beindítson egyrészt védekező mechanizmusokat, másrészt pedig az egyéb expressziós változásokat, amiről már az előbb beszéltünk, és ez pedig a kis növényekben kimutatható, hogy a magot, hogyha kezeltük, és egy hónap múlva a növényeknek a levelét vizsgáltuk, és visszavontuk belőle a kezelő anyagot, akkor jelen volt a növények levelében, viszont később ez már nem kimutatható, tehát itt a korai fázisban van jelen a növényben. És ezért van az, hogy kifejti hosszú távon a hatását, hiszen a növény passzívan úgymond fölveszi ezt az anyagot, ami utána kihígul, vagy úgymond a növény kinövi ezt az állapotot, hogy jelen van benne a kezelőanyag.
De magyarán, amíg a kezelőanyag benne van a magba, tehát az bármeddig használható. Tehát amíg én el nem ültetem.
Igen, egyrészt rendkívül stabilak ezek az anyagok, másrészt pedig a mag, ahogy elkezd csírázni, az felszívja tulajdonképpen a kezelőanyagot.
Igazából azért kérdeztem ezt, mert ugye az üzletekben is lehet kapni nagyon sokszor ezeket a tasakos magokat, zöldségmag, különböző virágmag, stb. De hogy ezért ugye mindegyikre rá van írva, hogy azért jó elültetni abban az adott évben. Ettől függetlenül nekem is volt olyan, amikor 2 éve vagy 3 éve ott volt a szekrényben, megtaláltam és elültettem. Sikeresen egyébként lett belőle növény, csak mondjuk lehet, hogy 2-3 év múlva kevesebb az esély rá, hogy mondjuk minden magból növényke lesz.
A szavatossági idő a magnak a szavatossági ideje. A kezelőanyag rendkívül stabil. Nekünk vannak olyan kezelőanyagaink, amik 10 évesek, és ugyanolyan bioaktivitással rendelkeznek, ugyanolyan stabilan megmaradtak.
Ugye paradicsomokon tesztelték ezt az egészet, de ez bármilyen gazdasági növényre alkalmazható?
Most ez a célunk, hogy a többi növényre is szélesítsük a skálát. Jelenleg szántóföldi növényeken kezdtünk el kísérletezni, és a 2025-ös Proof of Concept-nek ez a célja, hogy a szántóföldi növényekre is kibővítsük a skálát. Itt a kezelőanyagot alapjaiban kell lecserélnünk, hiszen más lesz a kezelési módszer, nem vetőszalagos, mint a paradicsomnál, hanem csávázószer lesz belőle, és szeretnénk elvégezni ugyanazokat a kísérleteket, amiket paradicsomon is megcsináltunk, valamint az STE tangazdasággal együtt kaptunk szántóföldi lehetőséget, hogy búzát termesszünk velük. Tehát ez azt jelentette, hogy vittük a csávázószert, és a magokat, a búzamagokat kezeltük, és most ők elültették idén nekünk ezt a búzát, és majd amikor termőre fordul, akkor majd az aratásnál mi is ott vagyunk, és akkor megnézzük, hogy mi is lett az eredménye ennek.
Mitől hiánypótló ez? Tudnak ehhez hasonló kutatásról a világban?
Ez a téma, tehát ezzel a kezelőanyaggal, amivel mi dolgozunk, más kutatólaboratóriumok is dolgoznak. Szerencsére úgymond ebbe az irányba nem mentek el, még úgy vettük észre szakirodalmi adatokból, viszont nagyon sok hasonló kísérletezés van, és ezért is félünk ettől az egésztől, és ezért szeretnénk levédetni. A másik pedig, hogy mitől hiánypótló a kezelési módszer, hogy csávázzuk a szert, és ugye a végcél, hogy a termés mennyiség növekedjen, ilyen hosszú távú hatás, én jelenleg nem tudok ilyet a mezőgazdaságban. Olyanok vannak, amik a kezdeti csírázási fejlődésre, vagy a kezdeti növényfejlődésre hatnak, viszont állandóan ismételni kell például a kezelést. Vannak mikrobiális készítmények, azokat is érdemes újra meg újra elvégezni. Tehát szerintem ez kifejezetten hiánypótló lesz.
És nem félnek attól, hogy majd hogyan fogadják ezt a termelők, vagy akár a hobbi kertészek? Mert hogy azért Magyarországon elég megrögzöttek az emberek, tehát hogy szeretik a már bevált módszereket alkalmazni, és a bevált szereiket alkalmazni.
Hát a félelem az mindig bennünk van. Szerintem a hobbi kertészeket lesz nehezebb meggyőzni, hiszen ők ugye általában szeretik mindig ugyanazt, mert ez már bevált, ezt ismerik. A szántóföldi termelők, ők könnyebben mozdíthatók olyan szempontból, hogy ők azért profitorientáltak. Tehát, hogyha azt mondjuk nekik, hogy ez, csak mondok egy számot, 15%-kal megnövelte a termésmennyiséget, akkor ők erre lehetséges, hogy hajlani fognak, és kipróbálják ők is, hiszen hogyha alá van támasztva rendesen kísérletekkel, akkor ők is ezt kipróbálhatják, viszont ugye a hobbi kertészekhez nem tud az ember egyesével oda menni, és mindegyikőjüket meggyőzni, tehát azt szerintem a kicsit nehezebb része lesz a dolognak.
Mióta dolgozik a projekten?
2019-es dátumot választanám, akkor építettem meg a magaságyást.
Most 2026 van. Mikor lehet ebből kézzelfogható termék, prototípus?
Most nagyon fölpörögtek az események, hiszen az ötletet ugye az STN-nél prezentáltuk, és támogatnak is, amit nagyon szépen köszönök nekik. Úgyhogy szerintem 2027 elejére már lesznek olyan készítményeink, amelyek nagyobb mennyiségben rendelkezésre állnak, és azokkal lehet majd elkezdeni úgymond az éles bevetéseket, hogy szántóföldön is kipróbáljuk őket. Viszont innentől egy viszonylag hosszabb része jön a dolognak, hiszen a szántóföldi kísérleteket 3 egymást követő évben érdemes megismételni, minél nagyobb párhuzamos számmal, és hogyha itt sikerül bizonyítani, hogy tényleg kijön, hogy 15 vagy 20% a termésmennyiség növekedés, akkor mondható, hogy tulajdonképpen elkészült a termékünk, és onnantól lehet majd a piacon megtalálni.
Elegendő az a forrás, ami rendelkezésre áll mindez?
A jelenlegi kísérleteinkhez úgy mondom, hogy elegendő, amiket most az egyéves célt kitűztük, ugye egyéves távlatokról beszélek, viszont én mindig ezt mondom a laborban a munkatársaimnak is, valamint a PhD hallgatóknak, hogy jövőre, ha újra itt állunk, akkor én azt a pénzt azt újra meg fogom keresni, tehát én addig nem fogok megállni, amíg ebből nem lesz termék.
Várják azt, számítanak arra, hogy meg fogják önöket keresni külföldről is?
Nem várjuk, de számítunk rá. Már, hogy... Igen, szóval biztosan lesznek megkeresések. Az biztos, hogy eddig ugye az STN nagyon sokat segített nekünk, és valószínű, hogy rajtuk keresztül fog menni az egész, hiszen én az STN alkalmazottja vagyok, tehát bármilyen ötlet, ami itt születik, az az STN tulajdona. Biztosan rajtuk keresztül fog működni.
Ha jól tudom, olvastam olyat is, hogy elindultak humán gyógyászati irányba. Ez mit akar?
Ezek a vegyületek, ahogy mondtam, biológiailag aktívak, és ugye nagyon sokszor arról van szó, hogy egy bioaktív vegyület, ugye nem csak jelmolekula, hanem többnyire, mint antibiotikum, így is elképzelhető, és ugye ezek a vegyületek széles körben használhatók lehetnek, olyan patogének ellen, amik nem csak a növények ellen, hanem ugye a humán patogének ellen is alkalmazhatók. Úgyhogy feleségem, aki ugyanúgy itt dolgozik a mikrobiológiai tanszéken.
Milyen jó családon belül marad.
Így van, ő vezeti azt a részét, és ővele most olyan előkísérletekben vagyunk, ami megalapozza, mint nekem a 2019-es kísérleteim, megalapozhatja ugye a humán gyógyászatba való elindulást is.
Van utánpótlás, aki ugyanilyen lelkes, mint ön, és ennek szenteli az idejét, az életét?
Jelenleg 14 szakdolgozó dolgozik a laborunkban. Igen, és ott is nagyon sokan egyébként lelkesek, tehát a PhD hallgatók utánpótlása az bőven megvan. A PhD hallgatóimon is látom, hogy nagyon lelkesek, sokáig bent vannak a laborban, hogyha valami ötlettel előjövök, akkor nincs az a kérdés, hogy jaj, hát ezt majd később szeretném megcsinálni, hanem egyből rátérünk, és egyből dolgozzuk ki a probléma megoldására a lehetőségeket, és mindig megosztjuk a kísérleteket is úgymond, hogy a kísérlet van előtérbe helyezve, és az ember, aki megcsinálja, az, hogyha valakinek hirtelen közbe jön valami, akkor egy másik ember egyből átveszi azt a kísérletet, hiszen mindenki tudja a módszereket, amiket mi itt alkalmazunk, és a kísérlet megy tovább. Tehát ez a lelkesedés, azt vettem észre a PhD hallgatókon is, meg már a szakdolgozókon is, hogy megvan, és remélem egyenes út az ő sikeres pályafutásukhoz is.
Olyan érdekes, amikről beszél, meg amiket kutat, meg amiket csinál. Persze, hogy ne, ön ezt szereti és csinálja. Nekünk laikusoknak ugye ez nehezen érthető, hogy mit tud szöszmötölni az ember mondjuk egész nap egy laborban. De azt mindig tudta, hogy biológus szeretne lenni?
Kutató biológus az nem volt folyamatosan az eszemben, viszont azt tudtam már általános iskolás korom óta, hogy én biológiával szeretnék foglalkozni. Egyrészt az érdekelt, az volt az a tantárgy, amire sose kellett tanulnom, egy olvasás után a fejemben maradtak a dolgok. Ez mind ment középiskoláig, aztán az egyetem ugye az azért fölgyorsul, és ott azért le kell ülni elég sokszor. Édesapám biológia tanár, tehát innen jön az érdeklődés, és ő magyarázta kiskoromtól már, hogy mi hogy működik a biológián belül, úgyhogy innen jött az érdeklődés. A kutató biológus az viszont az egyetemen jött nekem. Én magamat egy kíváncsi embernek tekintem, tehát a kutatás az ugye a kíváncsiságról szól. Sokszor az alapkutatáson belül ugye olyan részeket kutat az ember, aminek nincsen nagy pénzügyi vonzata, hogy úgy mondjam, nem eladható valami, viszont nagyon fontos kutatások, hiszen ezek az alapkutatások vezetnek rá azokra az ötletekre, amik később termékké alakíthatók. És akkor itt térnék vissza arra, hogy ez a magkezeléses ötlet, ez is ilyen alapkutatásoknak az eredménye lett, hogy kipróbáltuk növényeken, és tulajdonképpen ott volt egy megfigyelésünk, amit utána átalakítottunk erre a termékre.
Otthon is van egy laboratórium? Ezt azért kérdezem, mert filmekben szoktuk látni, hogy a tudósoknak otthon is van egy titkos laboratóriuma, vagy csak az, hogy elvonulnak otthon is, tehát amikor már elegük van mondjuk a gyerekzsivajból, vagy úgy bármi, akkor elvonulnak a saját kis titkos laboratóriumokba is dolgoznak tovább.
Nincsen egy könyv, amit meghúzok, és mint a Dexter laboratóriumában, ilyen nincsen otthon, viszont rengeteg a munka a számítógépen is, és igazából én nem érzem azt, hogy dolgozom, hanem tulajdonképpen a hobbimnak élek. Én otthon is ezen gondolkozom nagyon sokszor, és mivel feleségem is ugye ezen a témán dolgozik, ezért mi nagyon jókat tudunk beszélgetni a kutatásról is. És tulajdonképpen az otthoni laboratórium az a kávézóasztal is lehet, hogyha így mondjuk, mert ott szoktunk ötletelni, megbeszélni, hogyha a gyerek elalszik, akkor utána gépen írok, aztán előkerül a Messenger, a PhD hallgatóim csoportja, és akkor beírok nekik hajnal 2-kor, hogy ez az ötlet, és aztán remélem díjazzák is ezt. De ez arra vezet, hogy tényleg nagyon sok ötlettel vagyunk, és hogy szeretnénk ezeket a kísérleteket véghez is vinni.
Ha már azt mondta, hogy ez önnek hobbi, tehát, hogy nem csak munka, hanem hobbi is, akkor van még valami olyan, amivel ki tud kapcsolódni?
Igen, hát rengetegféle dolog érdekel. Ebből 2 szeretnék kiemelni, vagy lehet, hogy 3. Az egyik a tengeri akvarisztika. Ugye ugyanúgy mikrobiológiai egyensúlyokról szól a dolog, valamint ugye a paramétereket kell, a víz kémiáját kell követni, ahhoz, hogy egy egyensúlyt beállítson az ember, és tulajdonképpen gyerekkorom óta volt édesvízi akváriumom, a tengeri akvarisztikát körülbelül 8 éve csinálom komolyabban, ez az egyik kikapcsolódásom, a másik pedig ugye a kendo nevű japán harcművészet, ami a szamurájok világára eredeztethető, és tulajdonképpen egy vívás, ami bambuszkarddal, a sinállyal történik. Itt nekem azt tetszett az elején nagyon, hogy nyilván kell egy alapvető fizikum hozzá, viszont az nem akkorát dob bele a kendóba, mint a mentális energiák, és hogy mennyire tudok hatást gyakorolni az ellenfélre. És onnan is lehet a legjobban látni, hogy például a 8 danos mesterek Japánban, ők általában olyan 50, de inkább 60 év fölötti mesterek, akik fizikummal már nem olyan, mint egy 20-25-30 éves kendósnak, viszont nagyon szépen lehet látni, hogy ezek a 60 éves mesterek hogyan tudják irányítani és legyőzni a fürge 20 éves kendósokat. És ezt szeretném magamról is majd, nyilván én már nem tudok 8 danos mester lenni, viszont a lehető legmagasabb szintre elvinni, és ezzel, hogy a mentális energiáimat használom, mint a kutatásnál is, az agyamat használva tudok előre haladni. A másik pedig ugye a kendónál, ami nagyon tetszik még, hogy az elején van egy meditáció, ami a mukszó, és ez nagyon fontos ahhoz, hogy ha az ember belép a dojóba, a küzdőtérre, akkor ugye a napi dolgait, amit fölvesz, azt ott félre kell tenni, és csak az edzésre koncentrálni, és csak a szembejövő problémákra koncentrálni, ami a meditáció alatt van az, hogy félreteszi az ember, és onnantól átveszi a kendó szellemiségét. És ezt szükséges alkalmazni tulajdonképpen a vívások során is, amikor ugye egymás ellen küzdünk, hogy abban az adott pillanatban mi az a lehető legjobb döntés, amivel ugye le tudom győzni az ellenfelet. Ez nagyon sok megfigyelés, visszautalok megint a kutatásra, és hogy én győzzek ott abban a pillanatban, ugye a legjobb megoldást kell megtalálnom rá.
Minden nap van edzése? Azért kérdezem egyébként, mert ugye amikor az embert hajtja valamit, tehát ugye önöket, tudósokat az, hogy lássák az eredményt, és meglegyen a végeredmény, akkor ugye azzal kell, azzal fekszik.
Igen, régebben 3 edzés volt egy héten, most már az energiaválság óta csak 2, és régebben minden edzésre jártam, amióta úgymond család, gyerek van, azóta ebből a szempontból sajnos le kellett csökkentenem az edzések számát. Amikor született a kislányom, akkor heti 1-re csökkentettem, viszont most heti 2, amíg a második babánk meg nem születik, így úgymond megint az összesre próbálok elmenni. Aztán ez mostanában, hogy ugye a proof of conceptek bejöttek, elég nagy a nyomás rajtunk, és sokat kell a laborban lenni, tehát nagyon sokszor a munka miatt nem tudok megjelenni például egy edzésem, de remélem egyszer még majd ez visszafordul, hogy akkor az edzésnek is tudok annyi időt szentelni, mint például egyetemista koromban.
És az akvarisztika, mert ha jól tudom, akkor a Biológiai Intézet földszintjén is van egy akvárium.
Így van, azt Gácser Attila professzor úrral állítottuk össze, hiszen professzor úr is otthon tengeri akváriumot gondoz, és amikor pont cserélte az akváriumát egy nagyobbra, tehát a 200 literesből 600 literest csinált, akkor megkérdezett, hogy lenne kedvem hozzá, hogy az akváriumot itt beállítsuk, és akkor onnantól gondozzam. És nekem nagyon tetszett ez az ötlet, hiszen itt, ahogy belépett az ember, nem volt olyasmi, ami így hirtelen ugye a szemet megragadja. Szerintem ez az akvárium, ez nagyon jól képviseli a biológia irányát is. És a másik még, hogy amikor bejök a munkába, akkor is nagyon jó látni, hogy tulajdonképpen a halaim, mert nagyon sok hal, ami itt van az intézetben, azok az én halaim is voltak. Csak én is, amikor költöztem, általában ezek a tengeri halak nagyon jól érzik egymással magukat, amíg együtt nevelkednek. Viszont, hogyha szétszedem az akváriumot egy költözésnél, és újra összerakom, akkor hirtelen a hierarchia borul az akváriumban, és összeveszik egy-két hal. Na, ilyenkor kerültek be az intézetbe a felbújtók, és akkor ezeket a halakat itt tudom tovább csodálni és nézegetni.
Aludni szokott?
Hát igen, az alvással néha gondom van, de nem azért, mert hogy túl sok a szabadidő program, vagy bármi, hanem azért, mert az agyam az folyamatosan jár.
Igen, pont ezért kérdeztem.
És ugye próbálok az alvást is behozni, csak nagyon sokszor egyszerűen nem tudok elaludni. De ugye arra van az ideje az embernek, amire szakít időt, tehát az alvásra is próbálok szakítani időt. Az más dolog, hogy mennyire sikerül elaludnom, mert valamikor egy órát még csak úgy fekszem, és egyszerűen nem kapcsol ki az agyam.
Igen, nem tud kikapcsolni. Mikor kezdődhetnek meg a terepi munkák?
Igazából már február végén, márciusban el szoktuk ültetni a magokat üvegházban, és onnantól tulajdonképpen a terepi munkák már megkezdődnek, hiszen a palántákat, a paradicsom palántákat már neveljük, amik mennek ki április végén, május elején, és a másik pedig, hogy a laboratóriumban tulajdonképpen sosem áll le, az nem terep, de steril körülmények között, ott most is jelenleg is vannak paradicsomok elültetve, és folyamatos ott a vizsgálódás.
Tehát lehet azt mondani, hogy körülbelül fél év múlva már tudni fogjuk, hogy mi a helyzet?
Igen. Az a készítmény, amit most a szántóföldi növényekre fölvittünk, az még nem az a készítmény, amivel szeretnénk majd kezelni, hanem egy régi készítménynek a hirtelen kipróbálása, hiszen kaptunk lehetőséget, hogy csináljunk kísérleteket ugye a STL tangazdasággal, és akkor még nem volt ilyen állapotban a csávázószerünk, ahogy most jelenleg van. Viszont ez is eredményre juttathat minket, hiszen ez a kísérlet elegendő információt fog ahhoz adni, hogy vajon ezek a molekulák működnek-e búzanövényen, valamint, hogy a csávázószerünk, ami egy sokkal bioaktívabb vegyület, azt milyen koncentrációban szükséges a búzanövényekre juttatni.